Tisztelt államtitkárasszony, államtitkárúr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mielőtt még hozzákezdenék az előadáshoz, magyarázkodásba kezdek. Joggal föltehetnék a kérdést, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hiszen hivatali tisztségemből adódóan én kizárólag közoktatással foglalkozom. De hogy azért mégsem vagyok teljesen kakukktojás ezen a területen, hadd legyen bizonyíték az, hogy 7 évig Nyitrán a főiskolán tanítottam, majd egy évig Pozsonyban szép emlékű Zalabai Zsigmond barátunkat betegsége idején helyettesítettem, tehát azért némi közöm a felsőoktatáshoz van, és magam is végeztem főiskolát. Úgyhogy körülbelül tudom, hogy mi zajlik ott. De akkor térjünk az előadásra. És kezdjük egy feladvánnyal. Adott a szlovákiai magyar értelmiségi találkozó, valamint adott a helyszín a Fórum Kisebbségkutató Intézet központja, vagyis Somorja. Ezen felül adott a szervezők által meghatározott cím, mármint általános helyzetkép a szlovákiai magyar felsőoktatásról. És ahogy az említett címből is kiviláglik, adott egy helyzet. Értsd a szlovákiai magyar felsőoktatás helyzete. Végül pedig adott a hallgatóság, esetünkben önök, és nem utolsó sorban adott a dátum, amikor ez az előadás elhangzik, jellemző módon április 1-e, és ezek alapján logikusan adódik a kérdés, hány éves a kapitány. De tudom, és ezen egy percig sem csodálkozom, hogy amennyiben ezt próbálnám fejtegetni, az senki sem venné komolyan. Lásd elsősorban a már említett dátumot. Így aztán inkább igyekezünk hasznosabban kihasználni a szerény személyem számára kiszabott időt, kicsoda alliteráció, és kíséreljük azt meghatározni, hogy mi jellemzi honi nemzeti közösségünk állapotát, milyen irányba hat gondolkodásunk, vagy talán kissé patetikusabban, milyen alapokon áll a felvidéki magyarság jövője, illetőleg az értelmiség teremtő bázisa. Hogy közelebb kerüljünk a jövőképhez, amelyet minden bizony az utánam következő tanult, és sokkal jobban informált kollégáim és barátaim jobban és lényegesen árnyaltabban körvonalaznak majd, tegyünk kísérletet elsősorban a jelen helyzet genézisének a fölvázolására. Időben talán nem is kell messzire haladnunk, hiszen a szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás csúnya kifejezéssel élve diversifikációjára csak a közelmúltban került, illetve kerülhetett sor, és hogy még egy hasonló tövű idegen szót használjak, a kialakult helyzetet azonnal a divergencia, vagyis a nézeteltérés és a véleménykülönbség jellemezte. Vagy hogyha a fizikához fordulunk értelmezésért, az alkalmazott elmélet hibás voltára utaló nem kívánatos jelenség, amikor egy véges nagyságú mennyiség értéke végtelennek mutatkozik. Ennek részletesebb boncolgatását azonban most inkább szíves engedelmükkel elkerülném, nehogy valakiben esetleg azt a kétségbe vonható érzetet keltsem, hogy szubjektív álláspontom talán közelebb áll valamely fél igazához. Kezdjük hát előről. Adott egy iskolarendszer, annak minden pozitív és negatív tulajdonságával. Adott a felvidéki magyar nemzeti közösség, úgy szintén különböző erényekkel és különböző hiányosságokkal. Ezen túlmenően pedig adott egy állapot, amely a kettő viszonyát jellemzi. És végül adott a kérdések, amelyek arra irányulnak, hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani. Ezekkel a problémákkal és ezekkel a dilemmákkal kellene elsősorban foglalkoznunk, hogy általános képet kapjunk a feltételekről, a körülményekről és a lehetőségekről, és arról kellene majd szót váltanunk, hogyan jutottunk el a jelenlegi állapothoz, és mit kellene tennünk, hogy Szlovákiában egyre szélesebb körben folyhasson magyar nyelven felsőfokú képzés, persze, ha igény mutatkozik rá, és arról mi mindennel kellene aktívan szembenéznünk, hogy ne kerüljön veszélybe a szlovákiai magyar felsőoktatás, más szóval, hogy igény mutatkozzon rá. Köztudott, hogy 1918 után Szlovákia jelenlegi területén a magyar nyelvű felsőoktatás tulajdonképpen szünetelt, és így rohamosan romlottak esélyeink, hiszen az intézmények Magyarországra költöztek, vagy éppenséggel megszűntek. Gyakorlatilag csak a tanító és tanárképzés maradt meg a Pozsonyi Tanítóképzőintézetben, majd 1945 után a Pedagógiai Főiskolán, illetve a Comenius Egyetemen. Később, egészen a közelmúltig, magyar nyelven 3 intézmény. A Nyitrai Pedagógiai Kar, majd később Konstantin Egyetem, a Pozsonyi Comenius Egyetem és a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem, nyújtott tanulmányi lehetőséget. Természetesen elsősorban magyar szakos pedagógusok képzése terén. Mindannyiunk számára ismert tény, hogy az elmúlt esztendő januárjában jött létre Komáromban a Sely János Egyetem, bár hivatalos nevében a János helyett csupán egy J szerepel. És ezen az egyetemen a 2003. október 23-án elfogadott 465/2003-as számú törvény alapján három karon, közgazdasági, pedagógiai és református teológiai fakultáson folyik oktatás, ahogy a törvény mondja, magyar, szlovák és egyéb nyelveken. Ez az alaphelyzet lesz tehát számomra a mérvadó, amelyből az előadás vonalát szeretném legombolítani, és jelen esetben nem is kívánok foglalkozni azokkal a különböző kezdeményezésekkel, amelyek 1989 óta jellemezték egyetem vagy karalapítási igyekezeteinket. Margóra talán csak annyit jegyeznék meg, meggyőződésem, hogy a maga módján és az adott kontextusban mindegyik jó szándékkal született, és egyik sem irányult a felvidéki magyarság ellen. A kisebbségek nyelvén oktató iskolák a közoktatásban nem képeznek külön hálózatot, hanem a közös szlovákiai iskolarendszer elemei. A felsőoktatásban némileg jobb a helyzet, hiszen az egyetemi autonómia lehetővé teszi, hogy az intézmények a törvény adta kereteken belül saját kezdeményezésekkel álljanak elő. Ezek viszont, a gyakorlat ezt mutatja, a legritkább esetben szolgálják a kisebbségek képviselőit. Ezért csupán az önálló karok vagy önálló egyetemek jelenthetnek némi biztonságot arra nézve, hogy a kisebbségek számára megnyugtató módon, elfogadható formában és főképp megfelelő nyelven valósuljanak meg az egyes tanulmányi programok. A magyar nyelvű felsőoktatás azonban nem lehet cél, hanem csupán csak egy eszköz. Hiszen amikor felsőoktatásról beszélünk, gondolnunk kell a közösségépítésre is, a falvak és városok fejlesztésére, megtartó erejük fokozására, a szülőföldön maradás feltételeinek megteremtésére, ugyanis mindezek nélkül csökken a magyarság fennmaradásának esélye, és végső soron okafogyottá válik a honi magyar nyelvű elitképzés. Tudni illik, megfelelő lehetőségek hiányában éppen a legtehetségesebb emberfők távoznak, a tapasztalat pedig van azt mutatja, hogy örökre. És ha van is magyar ajkú tudós elit, ha van képzett értelmiség, az semmiképpen sem lehet meg művelt magyar középosztály nélkül, és ez pedig a nemzetiségi alap- és középiskolák hálózatának és egyéb intézményes háttérnek a fenntartását állítja fókuszba. Az egyetemi építés így csak a nemzetépítés parányi, de ugyanakkor jelentőségteljes összetevője. Erre kellene építeni terveinket. Nem lehet és nem is szabad a felsőoktatástól elválasztani a közoktatást és a közművelődést, de erre a későbbiekben még kitérünk. Most elsősorban arra szeretném felhívni a tisztelt hallgatóság figyelmét, hogy a szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás többféle kontextusban is mérlegre kerül. Részben a szlovákiai intézmények között kell helytállnia. Részben a magyarul oktató egyetemek és főiskolák konkurenciájával kell szembenéznie, részben pedig, és egy ideje már ez is aktuális, az európai térség viszonylatában kellene eredményeket fölmutatnia. A kellő színvonalat elsősorban az oktatói gárda biztosíthatja, de természetesen nem mellékes a tárgyi felszereltség, illetve az anyagi bázis sem. És nem utolsó sorban jó képességű diákokra is szükség van ahhoz, hogy egy egyetem sikeres, eredményes legyen a különböző összehasonlításokban. Mivel a magasan képzett magyar értelmiség egy viszonylag jelentős része a korábbi években és évtizedekben elhagyta szülőföldjét, így a szakemberek felsorakoztatása nem kis gondot jelent. Ahogy említettem, a magasan képzett értelmiség jelentős része a korábbi években, évtizedekben elhagyta a szülőföldjét, és így a szakemberek felsorakoztatása nem kis gondot jelent. El kell tehát fogadnunk azt a tényt, hogy kezdetben nem minden állást tudunk betölteni kiemelkedő szaktekintéllyel, és hogy a tanárok és a kutatók együtt fognak nőni intézményükkel. Ahogy fokozatosan kialakul az infrastruktúra, úgy tökéletesedhetnek ők is a szaktudásban, és ezáltal garanciát jelenthetnek majd a későbbi akkreditációkhoz is. A szlovákiai magyar felsőoktatás a tágabb összefüggéseket figyelembe véve nem lehet kisebbségi, és nem lehet a szlovákiai, a magyar vagy az európai felsőoktatás kicsinyített mása. Eredetiségre kell törekednie, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a mobilitás lehetőségeit kiaknázva hatékony együttműködést alakítson ki szlovákiai, magyarországi vagy egyéb európai intézményekkel. Olyan humán tőkére van szüksége, amely nem csupán a felvidék felett képes uralkodni. Nem zárkózhat be földrajzi határokon belülre. Meg kell próbálnia hozzájutni újabb piacokhoz is. Átfogó stratégiát kell kidolgozni a szükségletekből, a keresletekből és az adottságokból kiindulva. Lehet, hogy néhányan önök közül túlságosan merésznek, vagy talán komolytalannak gondolják, amit mondok, ám a leginkább intőjelek szinte már rémlátomásként rejtőznek a statisztikákban, és egyre inkább felütjük a fejüket. Elegendő csak a közoktatást, vagy éppenséggel a népszámlálási adatokat górcső alá venni. A felsőoktatás szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az 1991-es és a 2001-es népszámlálás között eltelt időszakban a magyarság számaránya jelentősen 10,8-ről 9,7%-ra csökkent. Ha pedig a jelenleg óvodás és iskoláskorú gyerekek számát vizsgáljuk, és azon belül a magyar nemzetiségűek mutatóit, amely már a 8%-ot sem éri el, akkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 10-15 esztendő múlva még a mainál is kevesebb magyar fiatal lesz, aki felsőoktatási intézményeink potenciális hallgatója lehetne. Ebből mindenekelőtt az a fontos felismerés adódik, melyen érdemes minél előbb elgondolkodni, hogyha folyamatosan csökken a tanulók száma, és ezen belül még inkább a magyar anyanyelvűeké, akkor kevesebb pedagógusra lesz szükség, és talán nem kellene kizárólag tanító és tanárképzésben gondolkodnunk. A pedagógus képzés ugyan kivételesen lényeges és egyedülálló része a felsőoktatásnak, hiszen általában a jövő nemzedékek neveléséről és oktatásáról rendelkezik egy népcsoport, ám csupán egyetlen szegmens a sok közül. Az egyetemi közösség nem lehet egyoldalú, nem lehet egysíkú, mert úgy gondolom, hogy semmire sem mennénk egy félkarú óriással. Éppen ezért más profilokra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, és olyan területeken kellene képzést nyújtani, amelyek egyedülállóak és eredetiek lehetnének egy magyarországi vagy egy más unióbeli ifjú számára is. Ezek után, hogyha valaki úgy gondolná, hogy a Seje Egyetem megalakulásával feltettük az irálpontot, akkor óva inteném, hogy itt a mondat még korán sem ért véget. Sőt, látnunk kell, hogy a közeljövőben számos kérdő és felkiáltó jellel fogunk találkozni. Öntudatos közösségként csak akkor leszünk jelen Európa térképén, amennyiben az oktatás terén is dacolni tudunk az integrációs kihívásokkal és az asszimiláció veszedelmével. Mint láthatják, egy kicsit keserűre sikeredett ez a bevezető előadás hangvétele, de hogyha elfedjük a veszélyeket, és hogyha nem veszük komolyan a kockázatokat, akkor úgy gondolom, hogy önmagunknak fogunk elsősorban ártani. És úgy hiszem, hogy ezt közülünk senki sem szeretné. De hogy konkrétumokról is beszéljünk, és egy kicsi árnyaltabb képet kapjunk, vizsgáljuk meg, hogy mit mutatnak a jelenlegi statisztikák. Hát sajnos nem nagyon látni ezt, de azért a lényeget majd kiemelem belőle. A 2004. év október végéig benyújtott adatok alapján Szlovákiában 20 állami és 4 magánegyetem működik. Ezeknek a nappali tagozatán a következő hallgatói létszámokkal találkozunk, hát nem tudom mennyire látható. Az első kettőt kiemeltem azért, mert a Seje János Egyetemen a magyar hallgatók részaránya meghaladja a 2001-es népszámlálás mutatóit, tehát azt a 9,7%-ot. Ugye a Seje Egyetemen egyértelmű, hogy a 386 diákból 380 magyar nemzetiségű, tehát ez 98% feletti adat. A Konstantin Egyetemen pedig a 6446-ból 1175 magyar nemzetiségű van, tehát 18% felett van a magyarok aránya. A következő a Safarik Egyetem a sorban, ott 7,6, az Állatorvosi Egyetemen 5,7, az Agrár Egyetemen 5,5, a Szlovák Műszaki Egyetemen 5,1, és így megyünk lefelé. És látható, tehát hogy csak két olyan intézmény van, ahol a népszámlálási mutatókat meghaladja az adat, viszont 7 olyan egyetem, ahol még százalékot sem éri el, ezek pedig a Nagyszombati Egyetem, a Zólyomi Műegyetem, a Sároseperjesi Egyetem, a Zsolnai Egyetem, a Katolikus Egyetem, Rózsahegyen, Trencséni Egyetem és a Művészeti Akadémia, ahol csak 0,28% a magyarok aránya, tehát egyetlen egy hallgató van a 349-ből. Hogyha mindezt a karok típusai szerint összegezzük, a következő képet kapjuk, ez talán már jobban látható. Legtöbb magyar hallgató az úgynevezett egyetemi karokon, tehát a bölcsész jogi orvosi karon található, 5,45 ezred százalék az arány, a műszaki karokon 3,796, a közgazdaságin 3,774, az agráron 3,258 és a művészetin csak 2,449 ezred százalék. Hogyha a teljes spektrumot vizsgáljuk, amit legalul látható, tehát az egyetemi hallgatók száma, tehát itt a nappali tagozatosokról beszélek, 106.194 szlovák állampolgárságú, abból 4.816 a magyar nemzetiségű, vagyis 4,535 ezred százaléknyi a magyar egyetemi hallgató nappali tagozaton. Az összes Szlovákiában számon tartott nemzetiséget figyelembe véve az alábbi adatok tárulnak elénk. A diáklétszám, ugye már ahogy említettem, 106.194. Az egyes nemzetiségeknél láthatják, hogy mennyire képviseltetik magukat a felsőoktatásban a hallgatók révén. Következő sorban százalékban látható ugyanezt, tehát a nemzetiségi arányok százalékos bontásban 94,849 ezred százalék, és itt tovább, tehát a magyarok adatát említettem, a többi kisebbségnél 0,2 a maximum, illetve hát 0,014 a lengyeleknél és a romáknál, szinte alig van jelen ilyen nemzetiségű hallgató. A harmadik sorban, ami látható, az a 2001-es népszámlálás adatai. Tehát, hogy össze tudjuk hasonlítani a százalék aránt a felsőoktatásban a népszámlálási adatokkal, és a negyedik sorban pedig a 2001-es népszámlálás adatai alapján számoltam ki, hogy mennyi diáknak kellene lennie az egyetemeken, hogyha a népszámlálási mutatók szerint szerepelnének a hallgatók. Tehát 10.296 magyar egyetemi hallgatónknak kellene lenni nappali tagozaton, tehát magyar nemzetiségű egyetemi hallgatónak. És az utolsó sorban van a különbség. Szlovákoknál plusz 9.611, magyaroknál mínusz 5.480. Vagyis ez a táblázat azt mutatja, hogy több mint 113%-kal kellene emelni a magyar nemzetiségű diákok számát, hogy elérjük a népszámlálási arányokat. Hogy lássuk a korábbi évek tükrében is a mai adatokat, itt van egy összehasonlítás, amely ugyancsak arra mutat rá, hogy az utóbbi mintegy fél évszázadban a magyar hallgatók aránya általában 4-5% között mozgott, és ez ma sincsen másképp. A legmagasabb adatot a 63-64-es iskolaévben találjuk. 1748 magyar nemzetiségű egyetemi hallgató volt, ami 5,6%-os arányt jelentett, viszont rögtön utána a 70-71-es év csak 3,188 ezred százalék. Tehát ahogy mondom, 4-5% között mozog az arány. A 15 évvel ezelőttihoz képest a magyar hallgatók számbeli helyzetét az egyes egyetemeken az alábbi statisztikák jellemzik. Nem tudom, ez mennyire a lényeg. Első helyen ugye a Konstantin Egyetem szerepel, ahol 89-90-ben a magyar hallgatók aránya 19,4% volt, jelenleg 18,228. És rögtön a második helyen szerepel a Safarik Egyetem, ahol egy óriási, úgy mondom, hogy óriási emelkedés tapasztalható, ez, ami eléggé számottevő, tehát ott 2,775 ezred százaléknyi hallgató volt, 89-90-ben összesen 4000 hallgatója volt a Safarik Egyetemnek, ebből 111 volt a magyar, tulajdonképpen alig emelkedett, 866-tal van több, mint akkor, viszont több mint háromszorosára emelkedett a magyar nemzetiségűek száma, tehát jelenleg 372 magyar nemzetiségű hallgató van a Safarik Egyetemen, ami 7,6%. És mindez főképp annak köszönhető, hogy jelenleg az orvosi kar hallgatóinak mintegy 16% a magyar nemzetiségű. Ez nagyon érdekes adat, és elég sok ukrán és ruszin is található ezen a karon. Jelentősebb csökkenés a Nyitrai Agráregyetemen tapasztalható, valamint a Comenius Egyetem karain és a Zsolnai Egyetemen, illetve a művészeti irányzatokon, ahol ugyan 2-3-szorosára nőtt 15 év alatt a diákok száma, a magyaroké viszont a korábbi szinten maradt, vagy pedig alig emelkedett. A fenti számok egyébként érdekes fokmérői a gazdasági és a társadalmi változásoknak is. Például a túlnyomó részt mezőgazdaságból élő délszlovákiai magyarok korábban sokkal nagyobb számban látogatták a nyitrai mezőgazdasági főiskolát, mára a lelkesedés az ágazat gondjai miatt alább hagyott, és úgy szintén jelzésértékű, hogy Zsolna, a szlovák nemzeti eszmék egyik fellegvára, szintén lényegesen kevésbé vonzza a magyar fiatalokat, míg 89-90-ben 36 magyar nemzetiségű diák tanult Zsolnán, idén csak 29 van, pedig a diákok létszáma lényegesen megnőtt, és így már csak 0,3%-nyi a magyarok aránya a Zsolnai Egyetemen. A statisztikák sokak szerint általában arra szolgálnak, hogy elkendőzzék a valóságot. Ezek a felsorolt számok azonban nagyon sok információt hordoznak, csak úgy gondolom okosan kell őket használni és értelmezni. A felsőoktatás terén a célunk csupán az lehet, hogy kis közösségünk tagjai egyre nagyobb mértékben hozzájuthassanak az egyetemi képzéshez, és ne az elvándorlást vagy az asszimilációt válasszák, hanem a szülőföldön maradást. Az egyetem az egyetemességet is szimbolizálja. Ebben az univerzalitásban az anyanyelv adhatja meg az önbecsülést és a méltóságérzetet, ugyanakkor pedig az esélyt is, hogy műveltségi szintünk nem csökken, és hogy így az élet minden területén versenyben maradhatunk. Bízom benne, hogy mondataimat a kissé zavaros kezdés ellenére nem tekintik áprilisi tréfának, hiszen a közeljövőben tényleges szakmai és politikai stratégiákat kellene majd kiötvenünk. Ennek végiggondolását tartom elsődleges feladatunknak, és ehhez kívánok mindenkinek tartalmas tanácskozást és termékeny érvekben gazdag vitát. És egyben köszönöm megtisztelő figyelmüket.